Most pedig egy kis külpolitikai és belpolitikai körkép következik, mégpedig dr. Feledi Botond, külpolitikai szakértő segítségével. Szervusz, jó reggelt!
Sziasztok, jó reggelt!
Szia, jó reggelt és boldog új évet!
Boldog új évet! Hát nézzük meg, hogy mit tud az EU tenni a magyar akadékoskodás kiiktatására a következő csúcsig, meg hát ugye azért felsejlik itt a második fél évben esedékes magyar elnökség. Ezzel kapcsolatban egy nagyon érdekes élményem az, csak röviden, hogy a német rádióban, a Deutschlandfunkban minden évben összeállítanak egy ilyen kicsit viccesebb összeállítást a hírszerkesztők, és ezt megengedik maguknak így január 2-án egyszer, hogy ilyen kis újévi viccelődés legyen, és összeszedték 2024 headline-jait, ilyen szatirikus headline-okat. A hetedik helyen az EU soros elnökség és Orbán Viktor szerepelt, amihez egy disclaimerhez odaírták, hogy de hát ez igazából meg is fog történni. Úgyhogy egy érdekes, és főleg ugye a német álláspont ebben az ügyben. De akkor nézzük az elejétől. Tehát, ugye ez folyamatosan végigkísért minket 2023-ban. Mármint, hogy az Európai Uniót.
Igen, hát sőt, igazából ez az uniós vita Magyarország és a magyar kormány között azért már egy egészen régi folyamat, ami, ha úgy tetszik, akkor valamikor 2011-ben az első magyar elnökség környékének végén is már láthatólag elindult a média törvénye, hogyha itt néhány szenior hallgató még emlékszik ezekre a történetekre. Ugye innen indul ez a dolog, és ugye itt azért lett különösen éles, mert a COVID gazdasági károlyának enyhítésre létrehozott új uniós alapot, a RRF nevű alapot, ugye Magyarország igyekezett volna lehívni, de ez az, ami nem sikerült most már, és még mindig nem látható a következő kanyarban sem, hogy hogyan fog sikerülni, és ez az egyik nagy vitaterület, a másik pedig az úgynevezett hetes cikkelyes eljárás. És ugye mindezek azok, amik úgy szépen lassan hömpölyögnek, viszont amit te kérdezel, hogy mit fog tudni csinálni a következő nagy uniós csúcs, ugye ez valamikor február 1-én fog indulni, ez az a találkozó, aminek ugye az előző verzióján decemberben a magyar miniszterelnök elhagyta a termet, és ekkor tudták megszavazni Ukrajna uniós csatlakozását. Amit ugye ezen a decemberi alkalommal néhány hete nem tudtak eldönteni, az az uniós költségvetésnek a módosítása, hiszen sokkal nagyobb a kamatterhek, Ukrajnának támogatást kéne adni, és egyébként, hogyha van néhány milliárd eurós tétel, amiket módosítanának, az egyébként ugye 7 éves uniós költségvetése. Hát csak emlékezünk vissza, hogy a magyar költségvetésnél nem 7 évre találják ki, és így is elég sokszor elég nagy tételeket kell módosítani, ehhez képest az uniós költségvetést ugye 7 évre előre megvan, évente újra ki kell találni, és most ez egy ilyen félidei felülvizsgálatnak tekinthető. Ebben a nagy kérdés az az, hogy ez a nagyjából Ukrajnának juttatandó 4 év alatt összesen 50 milliárd euró és a további elemek, amiket megvétózott, vagy hát a magyar miniszterelnök nem akarta, hogy ezt azon a csúcson decemberben el lehessen dönteni. Ez hogy került ember elsőjén napirendre? Ugye mindenki úgy állt föl, és arról volt szó, hogy ez biztos, hogy a következő csúcs találkozón el kell dönteni. Ugye részben az ukránoknak is kifut a pénzük, részben az Európai Bizottság és az Európai Testületek működésének is kell tudni azt, hogy akkor most pontosan mennyi pénz áll rendelkezésre a ciklus, tehát 27 végéig. Ugye ezt nagyjából az a várakozás, az optimista tábor, és most már talán ez a kisebbik tábor, az azt mondta, hogy valahogy a magyar miniszterelnököt meg lehet győzni. Ugye már itt is úgy fogalmazott Charles Michel, hogy vannak a 26-ok, akik meggyőzik Magyarországot. Ugye ez azért egy elég kívülálló érzés, és a másik lehetőség az az, hogy a 26 Magyarországon kívüli uniós tag, az megoldja egy külön álló pénzügyi alappal, tehát lényegében az uniós költségvetésen kívül, ha úgy tetszik, hogy az ukrán támogatás az el tudjon indulni gond nélkül és időben, és azt látjuk, hogy ennek az előkészítése lényegében zajlik. Tehát van egy ilyen, ha szükség úgy hozza, akár tárgyalási érvként bedobható, hogy a miniszterelnök úrnak azt tudják mondani, hogy hát ha nem, akkor viszont mi másnap ebben lépünk, és az is lehet, hogy erre tényleg szükség is lesz. Tehát ez a február 1-i történetnek a nagy tétje, hogy hogyan lehet az ukrán támogatás kifizetését tényleg érdemben és gyorsan megoldani.
Igen, de azért van itt még más is, nem csak az ukrán támogatás, és tudunk obstruálni, és tudunk egyedül ott állni, és vétózni, és stb. Tehát ezt az egész problémakört valahogy megnyugtatóan kellene rendezni.
Hát nem tudom, hogy ez 2024 lesz-e, ugye az biztos, hogy a vétó lehetőség, vagy ha úgy tetszik, a konszenzusos döntések, azok még azért elég masszívan jelen vannak az uniós döntéshozatalban. Ugye ne felejtsük el, hogy azért ez egy hatan alapították, és onnantól kezdve hízott föl, ugye 28-ra, aztán kartosodott 27-re, de azért még így is rengeteg olyan terület van, különösen külpolitikában, pénzügyekben, ahol nagyon fontos, hogy konszenzussal döntöttek eddig. Amíg ezen nincsen módosítás, addig igazából akár Magyarországnak, akár persze bármelyik másik tagállamnak lehet ilyen lehetősége, hogy a egyes döntéshozatali szakaszokat fogjulejt, és más döntéshozatalban ezt megpróbálja kihasználni, vagy pedig pont esetleg ez az érdekes neki különböző külpolitikai érdekei miatt. Ugye ilyet látunk már akár Kínával kapcsolatos állásfoglalás magyar vétózásától kezdve különböző nyilatkozatokig, ami külpolitikai téren számított, hogy Magyarország ezekben nem vesz részt, és akkor vagy a 26-ok maguk tovább mennek, de akkor már nem egységes uniós nyilatkozat, vagy pedig nem születnek meg. Tehát Magyarország számára, vagy a kormány számára ilyen módon rengeteg vétó lehetőség van, és hát ezt azt látjuk, hogy nem is vélnek kihasználni. Annyit azért hozzátennék ehhez, és ez nagyon fontos, hogy alapvetően nagyon-nagyon ritka az, hogy valaki teljesen egyedül, nagyon hosszan, kitartóan tudjon vétózni. Tehát ezek úgy szoktak kinézni, hogy van valaki nagyon hangos, és mellette 2-3 csendes társa van. Tehát azért ez a klasszikus felállás ebben a történetben az elmúlt évtizedekből, és az a kérdés, hogy ezt a magyar kormányzat mennyire tudja megváltoztatni, tehát mennyi megy el abba az irányba, hogy tényleg egyedül képes beleállni mondjuk egy orosz kérdésben ebben a történetben. És ugye nyilván itt vannak az izgalmak és izzadságcseppek a brüsszeli homlokokon, hogy látva az Orbán-Putyin készfogást, látva azt, hogy Magyarország az ukrán támogatást tényleg milyen komolyan gondolja visszatartani, ugye nem fizetik ki az európai béke alapból járó utolsó, egyik utolsó részletet, egy 500 millió eurós kifizetést az ukrán fegyverkezés támogatására, ami egyébként nem egyenesen Ukrajnának, meg hanem a ukránoknak átadott fegyverek megvásárlására az egyes tagállamoknak, ugye ezt is Magyarország blokkolja. Tehát ezeket kérdés, hogy Magyarország mennyire, ha úgy tetszik, princíp alapon teszi, és nem pedig tárgyalási technikai kérdésből. Igazából ez az egyik nagy izgalmi kérdés, hogy ezt ki lehet-e innentől még tárgyalni Budapesten, vagy pedig tényleg a magyar kormánynak elvi problémája van ezzel az egész orosz-ukrán háborúval, vagy ha úgy tetszik, ideológiailag ennyire másik oldalon áll. Ez az, ami most a legutóbbi csúcson a brüsszeli és a kapcsolódó sajtóban hirtelen téma lett. Tehát Iván Krasztyev a Financial Times-ba is erről írt hosszan, hogy szerinte azért könnyen lehet, hogy példaértjük a magyar miniszterelnököt, mert ez nem egy taktikázás, hanem ő tényleg azt gondolja, hogy ennek nem kéne megtörténnie. És ugye eddig mindig azt hitték Brüsszelben az elmúlt 13 évben, hogy könnyen lehet, hogy ezek inkább csak ilyen zsarolási eszközök, kis taktikázások, de meg lehet oldani. Míg most hirtelen úgy tűnik, hogy egy picit, ahogy azt hittük 2022. februárjában is, hogy az orosz katonák azért állnak ott Ukrajna határán, hogy nagyobb legyen a tárgyalási potenciálja Putyinnak. Hát nem így volt. És egy picit ez a kép kezdett el ide vetülni, hogy hát mi van akkor, hogyha a Magyarország is ezt máshogy gondolja, és nem, vagy hát a magyar kormány ezt máshogy gondolja, és nehezebb lesz meggyőzni, ezért aztán elkezdenek felkészülni azok a gépezetek, hogy hogyan lehet 26-an a legtöbb kérdésben tovább menni. És ugye ezt tetézi a magyar elnökség.
Hát ez az, ezt akartam kérdezni, az mennyire faramúci lesz már, hogy magyar elnökség van, és közben...
Hát az érdekes.
De azt tegyük még hozzá, hogy és beszéltünk 2024 előretekintése kapcsán, hogy közben erősödik ugye a szélső jobboldali koalíció, nem csak Németországban van ennek értelme, hanem magában az Európai Unióban is, Európai Parlamentben is, de ettől függetlenül ott van a magyar soros elnökség, és közben ugye van egy viszonylag nagy erőfeszítés arra, hogy flottul menjenek a dolgok, jól meg lehessen szavazni a közös Európai Uniós érdekeket vétók nélkül.
Így van, és hát óriási lesz a kontraszt, hiszen a belgák vannak most ebben a fél évben a soros elnöki pozíción, ugye ez a tanács soros elnökségét jelenti. Igen. Csak egy pillanatra villancsuk föl, hogy a bizottság az ugye funkcionáriusokban álló testület Ursula von der Leyennel egyelőre az élén, ugye ennek az elnökségét is az összes biztost újra fogják jelölni, és a parlament újra fogja választani valamikor idén, 2024 őszén. Ugye erről szól az európai parlamenti választás, tehát nem csak maga a parlament kap új képviselőket, hanem aztán ezek a képviselők a teljes európai bizottság vezetését, az úgynevezett biztosi kollégiumot lecserélik. És elközben viszont az Európai Tanács, ami mindig a tagállamok képviseletét jelenti, tehát úgy kell elképzelni, hogy tényleg kintről 27 állandó képviselet a tanács mellé rendelve, és ezeknek a szakdiplomatái ugye számtalan több száz formációban tárgyalnak a legkülönbözőbb technikai ügyekről. Ugye ennek a 150 munkacsoportnak a vezetését az éppen soros elnökséget adó ország szakdiplomatái vezetik, és nyilván ki tudja használni az ország, hogy rendez olyan eseményeket is, amik egyébként neki fontosak, és azokra meghívja a másik 26 szakminisztert, vagy adott esetben nagyobb csúcsot rendez, mint a spanyolok tették múlt fél évben Grenadában, hogy akkor beszélgessünk az unió jövőjéről külön egy egész hétvégét. Tehát itt nagyon sok minden egy diplomáciai lehetőség, és alapvetően ez egy ilyen napirend felállító szerep, tehát azért a prioritási sorrendekre nyílik befolyása a fél évig, 6 hónapon keresztül az elnökséget ellátó szakdiplomáciának. Ugye tehát most 2024 első fél évben a belgák nagyon lelkesen alapító tagállamként ebbe belevágnak, és utána Magyarország után 2024 őszén Magyarország, akkor, amikor egyébként az uniós intézmények átrendeződése zajlik majd. Tehát ez ilyen szempontból egyébként, hogyha Magyarország bármit is akar elérni, tehát most a magyar miniszterelnök céljai mindenképpen nehezen tudnak megvalósulni egy olyan szakaszban, amikor az intézmények még nem álltak föl 100%-ban, és a politikai vita alapvetően az Európai Bizottság felállításáról fog szólni, és utánunk ugye 2025 januárjában, tehát egy év múlva pedig a lengyelek következnek, így már ugye Tuskkal, tehát azért az is egy megint másik típusú elnökség lesz, hiszen hát ha valamit, akkor ezt aztán tudja, hogy kell csinálni, hogy maga is volt ugye kinevezett tanácselnök. Ez az elnökség, tehát ez a magyar lehetőség azért mindenképpen egy óriási információs hozzáférést jelent, és azt szokták mondani, hogy visszamegy az honest broker, tehát egy olyan tárgyalási pozícióra való felkenés, amikor tényleg másik 26 tagállam vitásügyeit kell segíteni, hogy gyorsabban haladjanak, lezárulhassanak, illetve a többi intézménnyel, tehát a tanács hogyan tud a bizottsággal, illetve a parlament egyzőre jutni a vitásdossziékban. Ugye ebben a belgák most versenyt futnak az idővel, hogy ebben a parlamenti ciklusban mi az, ami lezárható. Tehát ha úgy tetszik, akkor a várt jobbra tolódás előtt, melyek azok a törvény vagy jogszabályi elemek, amelyeket le tudnak zárni, és ezekről most tényleg egy maraton futás kezdődik, hogy mennyire tudják a legfontosabb még nyitva álló ilyen törvényi kezdeményezéseket lezárni, amelyek a legkülönbözőbb szakaszokban lehetnek, tehát azért be kell látni, hogy itt nem. Nyilván nincs olyan sikeres ciklus, ahol mindig minden sikerül. A másik oldalon magyaroknak viszont ugye pont az másik oldalának az érvének az, ami ősszel indul, az, hogy hogyan lehet beindítani a jogalkotást, és egy várhatóan, és innentől kezdve a politikai boszorkányába járunk, tehát a magyar miniszterelnök számításai szerint erősen jobbra tolódó, más számítások szerint még éppen a középső koalícióval elegyensúlyozó, tehát egy mindenképpen egy új európai politikai dinamikában, adott esetben úgy, hogy az Európai Tanácsban, ha például Fidesznek, ha holland szélsőséges miniszterelnök jelöltnek sikerülne a parlamentjében megszerezni a többséget, ugye ez nagy koalíciót kell építeni, ami sose triviális, akkor lennének a tanácsban is már társai, és innentől kezdve ugye tényleg az egész európai tanácsi dinamika, tehát amikor az európai csúcson találkoznak az állam és kormányfők, ez is megváltozik. Ugye ilyet azért igazából nem nagyon láttunk még, hogy 3-4-5 abszolút radikális, tehát képzeljük el, mondjuk az FPÖ-t, az AfD-t, vagy a holland, vagy a belga szélsőségeseket, amit adhatnak egy miniszterelnököt, aki képviseli valóban az országot az európai csúcsokon. Tehát ez az, amiről nem tudjuk, hogy fog végigmenni ebben az évben, és itt minden politikai erő persze azt gondolja, hogy azért maga felé fog vagy billenni ez a mérleg, vagy nem olyan pessimista, vagy optimista. Tehát ez egy abszolút sok síkon zajló játék, részben magán az európai csúcson jelenlévő 27-ek összetétele, az európai parlament összetétele, és aztán abból adódóan az európai bizottság összetétele fog tudni változni a következő hónapokban, fél évben, egy évben, és ekközben a magyar elnökség az tényleg kétségtelenül fog tudni lépni, és hát nyilván nem gondolja senki, hogy a magyar elnökség a Magyarországgal szembeni szankciós ügyeket fogja sürgetni. Tehát ez is egy kérdés, hogy akár a hetes cikke szerinti eljárás, azt a belgák napirendre tűzik el még azelőtt, hogy Magyarország lesz-e az elnök, ugye tegyük hozzá, hogy hosszú évek óta húzódó eljárás, tehát nem tudni, hogy lesz-e politikai akarat a parlamenti választás előtt ezzel tovább foglalkozni, ugye ez az, ami azzal járhat, hogy adott esetben az Európai Tanácshoz elszüggesztik egy tagállam szavazati jogait. Ugye az ukrán miniszterelnök helyettes saját nyilatkozata szerint, és senki más nem erősítette ezt meg, de az ő nyilatkozata szerint decemberben ezt az európai csúcson bedobták a magyar miniszterelnöknek, hogy amikor a ukrán vétó elhangzott, tehát ez is kérdés, hogy égetőbb lesz-e. És hát itt vannak ugye a különböző pénzkifizetési kérdések még a maradék 20-20 milliárd euróval kapcsolatban.
Hát ezt akartam kérdezni, hogy visszavezetve a téged az első mondatok valamelyikéhez, ahol azt mondtad, hogy még a többieknek is fejtörést okoz, hogy ez most egy ideológiai vétó, vagy pedig inkább egy ilyen stratégiai jellegű vétó, hogy ha tételezzük fel, hogy mi lenne akkor, hogyha mondjuk azt mondják, hogy rendben, akkor szépen lassan folyósítjuk a pénzeket, és akkor megnézzük, hogy akkor mit csinál Magyarország. Akkor rögtön kiderül, nem? De akkor mondjuk a pénzzel már nem lehet megfogni.
Így van, igen, és ennek szerintem most nem nagyon látom, hogy vannak támogatói, illetve az Európai Bizottság meg az egész tanácsi jogalkotás korábban, ami lehetővé tette ezt a úgynevezett költségvetési feltételességi eljárást, amivel belekerültünk, hogy ezek mind-mind elindultak, és ezeknek van egy jogi folyamata. Tehát azok a feltételek, amik ki lettek szabva, ezek azért nem hiszem, hogy eltörölhetőek, tehát ezt nem látni most politikailag, hogy valaki azt mondaná, hogy az egészet dobjuk a kukába. Úgyhogy itt még bőven van a 27 szupermérföldkőből és a különböző ehhez kapcsolódó kondíciókból az egymáshoz összeírő eljárásokban egy jó nagyobbak feltételcsomag, amit Magyarországnak teljesíteni kéne. Ennek szerintem a politikai akarata a választás, hogy nincsen meg magyar oldalon sem, vagy én nem látom ezt tisztán kitapinthatóan. Ugye tegyük hozzá, hogy ezek a pénzek, amikről szoktunk beszélgetni, ez a sok milliárd euró, ezt sosem egyszerre adják oda. Tehát nem arról van szó, hogy Magyarország holnap kap 22 milliárd eurót, hanem arról van szó, hogy ezek lehívhatóvá válnak, amennyiben Magyarország ezeket előfinanszírozta, és a számlákat benyújtotta, és az elszámoláshoz elfogadott tervek mentén történik. Tehát ez ugye a teljes költségvetési 7 éves ciklusra működő történet, és ez ugye így fog most is kinézni. Ugye, és ez az, amiben azért a pénzek nagy részéről az Európai Tanács fog határozni, tehát Orbán Viktor, vagy hát a magyar kormány kollégái, azok, akik végsősorban a döntést hoznak, hogy Magyarország mit teljesített, ezt persze a bizottság készíti elő, tesz javaslatot, leszámítva egy-két olyan esetet a úgynevezett horizontális feltételeknél, ahol a bizottság maga is már tud dönteni. És ugye ez történt most decemberben is, amikor a 10 milliárdot felszabadították az igazságügyi feltételeket elfogadva, tehát a magyar az igazságügyi reformot elfogadva. Úgyhogy én most azt látom valószínűbbnek, hogy a választásokig ebben nem lesz óriási előrelépés, ha csak a magyar oldal nem mozdul meg valamilyen politikai oknál fogva, és tesz látványos lépéseket, addig ez a bizottsági és politikai adminisztráció engedni többet nem nagyon fog tudni. Ugye ez az engedmény is azért politikai oldalról részben azért is születhetett, mert a lengyeleknek is ki kellett fizetni pénzt. Tehát ugye ez meg a hites előleg kérdés, hogy mennyi előleget lehet kifizetni, hiszen az előleg az egyetlen jó cím, aminél nem kell még teljesíteni a feltételeket. De nem akarom szegény hallgatókat itt szétjogát fogni,
hát,
de a lényeg az, azért itt szerintem mindenki arra számít, hogy a maga oldala szerez pozíciókat a választások után, és akkor a maga oldalának könnyebb lesz tenni lépéseket. Hát ez a kivárásos játék, viszont azt jelenteti, hogy fél évig mozdulatlanság lesz a lővészárkóban.
Szuper. Köszönjük szépen a gyors talpalót, illetve a helyzet elemzést. Nyilván beszélünk még ezerszer. Boldog új évet, és akkor a következő heti viszontlátásra, Botond.
Köszönöm szépen, nektek is.
Szia, szép napot! Dr. Feledi Botond külpolitikai szakértővel beszélgettünk.